Itt Rabanában a mosdót a földszinten találjuk meg, ami nem a legkellemesebb, mert külső lépcsőn közlekedünk, és a magas hegyek között frissek az éjszakák, hiába írunk júliust. Mary már ágyban, és egymásra nézve kipukkad belőlünk a nevetés, mert itt is valaki hangosan horkol, pontosan a tegnap esti asztorgai koncerthez hasonlóan. A kaminón nehéz napok és még nehezebb napok váltakozva követik egymást. Számunkra a következő nap, július 11-e jelenti a mélypontot. Már rögtön éjfél után kezdődik, rettenetes zajra, kiabálásra ébredek. A másik falut emlegetik. Valahogy felriadva, első hallásra mérgesen arra következtetek, hogy a most érkezetteket tessékelik tovább. De a zaj olyan erős, hogy nem bírom tovább, kibújok, és lemegyek a metsző, hideg szélben. Már a lépcső aljában egy férfi jön fel, és kétségbe esetten kiabál. Ninja, ninja, meghal, ninja, meghal! Berohanok a terembe, ahol egy fiatal lány hörögve fekszik a földön, a hasa felpuffadva, és körben minden csupa víz. Mary sehol, azaz a félhomályban semmit nem látok, sarkon fordulok és kirohanok. Kint sírás, orvosért rohangálás, telefon. A szomszéd bencés kolostorból papok jönnek futva. Az ambulanciának 40 percbe telt, míg a helyszínre értek, orvos nélkül. Mindannyian bízunk a segítségükben, vagy esetleg kórházba szállítják. Az élesztés még mindig tart, a hörgés egyre halkul. Tehetetlenségemben a kezem a fülemre szorítom, és félhangosan imádkozom. A szerencsétlennek másfél órát tartott a haláltusája, fél háromkor elhal a hörgés, amit kétségbe esett zokogás vált fel. Nyugodjék békében! Számára a földi zarándoklat véget ért. A megdöbbenéstől és kétségbeeséstől nem merünk egymáshoz szólni, a teremben a spanyol fiúk is némán fekszenek, csak egy-kettő alszik. A magas, akinek a szentképeket adtam, néha lemegy. Már a rendőrség is megérkezik. Kicsit elszundikálok, amikor a gondnok felráz, hogy jöjjek ki. A lépcsőn Mary hálózsákba burkolózva hív, de kiabál, hogy ne nyúljak hozzá. Leírhatatlanul kétségbejtő a helyzet. Kéri, hogy vigyázzak a hátizsákjára, meg a benne lévő útlevelére, amíg őt és néhányukat elviszi kórházba, hogy kiderítsék a halál okát. Mindenki ott diderek, beburkolózva, sírva, ott állunk dermedten, némán, értetlenül. Nem érzékeljük az idő múlását, amikor a mentő visszaérkezik a társainkkal. Mindannyiunknak le kell jönni, és egy szemtablettát bevenni, de még mindig sűrű homály fedi, hogy mi ellen. Valami titok lebeg a levegőben. Mary vacog a hidegtől és az átélt stressztől, átölelve felviszem, hogy kettőnk közé feküdve, megmelegedve elaludjon. Ez is csak nagyon rövid ideig tarthat, mert rövid időn belül újra itt az ambuláns autó, és még számos más autó, és ismételten mindenkit kihívnak. Csak ezután közlik velünk, hogy a halál oka meningitis, fertőző vírusos agyhártyagyulladás. Az előbb még Maryvel egy matracon aludtunk, Maryvel, aki a félholt lányt röviddel azelőtt próbálta szájon keresztül újraéleszteni. Jelen esetben pedig több gyógyszert nem kaphatunk, mert pillanatnyilag nincs elegendő ennyi ember ellátására. Ilyen esetben odahaza lokalizálják és fertőtlenítik a beteg környezetét. Itt mi nekünk a saját józan ítélő képességünkre kell hagyatkoznunk, nekünk kell megszereznünk a többi gyógyszert, mégpedig sürgősen. Merit és Nikolt, a francia mamát ismét kórházba viszik, mégpedig vissza Leónba. Mary kétségbeesett sírása és tiltakozása ellenére sem tud ezen változtatni. Sírva, zokogva öleljük át egymást. Még hajnalban az egyik bencés pap forró teát oszt ki közöttünk. A hullaszállító érkezésekor már nem bírom tovább, és felmegyek. Hajnali 5 óra, amikor álomba zuhanok, 9-kor a fájdalomtól kábultan ébredek. A refúz szinte üres, a halott utáni csend, mint a kés, áll a levegőben. A 25 éves spanyol lány aznap este, amikor megkezdte zarándoklatát a Caminón, meghalt, mert amikor elindult, még nem tudta, hogy már ezzel a halálos vírussal fertőzött. Még itt van a vigasztalhatatlanul zokogó két barátnője, a francia papa a lányával, akik várják vissza a mamát, a 3 fiú és mi. Mindenkit szélnek eresztettek, a hatóság semmi óvintézkedést nem tett. Ha szerzel 2 napi gyógyszert magadnak, életben maradsz, ha nem, úgy is jó. Gyógyszertár nincs, csak az 5. faluban, 23,5 kilométerre. Ez nem túlzás, ez így történt, szóról szóra. És ezt a távolságot lehet duplán is számolni, mert ez a Camino legnehezebben járható szakasza, először fel a csúcsra, 1517 méter magasságra, éles, sziklás, összegyűrődött dolomiton, szakadékokon át. Ugyan ezt már csak így utólag összegzem, mert reggel csak nagyon nehezen tudok magamhoz térni, ezután a szomorú, stresszes éjszaka után. A két gyászoló barátnőnek részvétünket nyilvánítjuk, majd a szemközti refuban kávé mellett próbálunk új erőre kapni. Tanakodunk, mi tévők legyünk. Időközben Nikolt visszahozták, Mary sehol. A francia család hazautazik, befejezik a zarándoklatukat. A három fiú is rohamléptekkel távozik. Gyászba borult Isten csillagvára, függönyt vonta az ég ablakára. Meghalt, meghalt az ártatlan pára, vértül házott szent kereszt oltára. Életben maradásunkért Molina székába kell pánikszerűen eljutnunk. Mi kábán zúgó fejjel 11 órakor határozunk az indulás mellett. Más nem tehetünk, mert délután 5-kor már be kell vennünk a következő gyógyszert, majd még kétszer, 12 óránként. Egy áldáz menetelés veszi kezdetét, eddig Isten dicsőségére tettük, most valamelyest a saját életünkért. Emlékeimben, ahogy újra felidézem ezt a megrázó, valós, életszerű helyzetet, megakadok. Még ma is csak ülök kábán, némán, értetlenül. Nem megy az írás, inkább nyúlok az imafüzethez, ahol megnyugvást kapok, amikor egyre több Jézus szíve éneket hall a lelkem, és hangosan énekelek. Vissza a breviáriumokhoz, ahol azt olvasom, nem véletlen, hogy Jézus szívének a fő indítéka az Atyaisten szívének fő indítéka volt. Sohasem a fejéből, hanem a szívéből szólt. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, annak a kegyessége hiába való, mondja Jakab első levele. A nyelv is és az agy is a mi ellenőrzésünk alatt áll, és nem Istené alatt. Lehúz a szívem, nekem pedig mégis írnom kell, ám még ez a május is olyan sötét, rideg. Hol vannak azok a szép, napsütötte, langyos májusok? A szűzanya és a szerelem hónapja, amikor az esti szellő is bódító virágillatot röpít felénk. Még a természet is gyászol, hiszen a kertbe kitett kovászos uborka sem tud megerjedni. Gyorsan egy jó forró, boros teát, vissza, vissza oda, ahol süt a nap az emlékezetemben, mert sietni kell a gyógyszerért. Itt a kies magaslaton, a kanyargós úton előre jutva egy óra járásnyira van a következő, néhány szegényes házból álló falu, Fossebadon, amiről ezt olvasom. A 11. században alapították a zarándokszállást, kórházat és templomot a Komposztellába igyekvők ellátására. A messze földön híres együttest a spanyol királyok több évszázadon át támogatták, a múlt századtól kezdve azonban lassan romba dőlt. Mára a falut is elhagyták lakói, néhány pásztor kivételével. Cellár Katalin sokszor emlegetett könyvét nem tudom kihagyni az írásomból, hiszen mindaz, amit a Caminóról megtudhatok, azt ő már tudományos ismeretek alapján írásba foglalta. Csak a magas betonoszlopokon futó villanyvezetékek, és lent a völgyben az itt-ott legelésző birkanyáj mutat életjelet. Kell, hogy itt fennmaradjon az élet, mert a zarándokok elmaradhatatlanok. Néhol a düledező kőházak teteje, szedett-vedett bádoglapokkal, mindenféle ócskasággal javítgatott, de ott a nagy szemétszállító kuka, mert a szemetet csak ritkán szállítják el, és egy kis postaláda házikó. Tehát folyik az élet. Istenre bízzuk jövőnket. Amen.
Az elmúlt percekben Vécsey Anna Mária Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották. A napló következő részlete 2 hét múlva hangzik el.